Szeretettel köszöntelek. Az energiatestünkben való képzeletbeli utazás során elérkeztünk utunk legfőső állomásához, a korona csakra területéhez. Ez a hetedik állomás azonban nem a végcél, nem a befejezés, sokkal inkább az újjászületés és az újrakezdés. Csak éppen egy magasabb rezgésű dimenzióban, egy újabb, emelkedettebb szinten. Mint már tudjuk, a két felső energiaközpontunk, a homlok és a korona csakra a szellemi világhoz, vagyis a legfinomabb világokhoz köt bennünket. És ezek a világok minden emberben ott kezdődnek, ahol az én, az ego véget ér. John Donne szavait idézve, rövid álmunk örök lét kezdete, s nem lesz halál, csak egy fog halni, te. Az előző hat energiaszint fejlesztése olyan volt, mintha lépcsők alkotta úton haladnánk egyre előbbre a végső cél, vagyis a megvilágosodás, az önmegvalósítás, a beteljesedés, az isteni énünk megtalálása felé. A korona csakra tovább viszi a torok és a homlok csakránál tárgyalt kérdéseket, a kommunikációt, a mindenséggel és a bölcsességgel való belső kapcsolatot. Ha felébresztjük ezt az energiaközpontunkat, akkor végtelen lehetőségek nyílnak meg előttünk. Részt kaphatunk az isteni bölcsességből és az isteni értelemből. Korona csakránk kapcsolatban áll a gondolattal és a kozmikus energiával, vagyis határtalan és formában nem zárható. Ezen a szinten az intellektus átengedi magát a tapasztalás és a tudás szenvedélyének. Nem csoda hát, ha a legendák ezt az állapotot az elragadtatás, a megrészegülés vagy az üdvözültség fogalmával próbálták leírni. A mi kultúránk hetedik mennyországnak nevezi ezt a síkot, ahol megvalósul az abszolút szabadság tudati állapota. De hogyan is jutottunk el idáig? Milyen utat is jártunk be? Emlékezzünk csak, és idézzük fel azt az utat, amit együtt jártunk végig. Csak egy egészen más aspektusból megközelítve. Szimbolikus értelemben a hét csakra, hét szakrális igazságot, másképpen mondva hét keresztény szentséget képvisel. Az első a keresztelés szentsége, ami a gyökércsakrához, vagyis a családi, a vérségi kötelékhez köt. A keresztelés szóban benne rejlik a kereszt. E két egymást keresztező egyenes, szimbolikus üzenete az, hogy a kereszteléssel a család kettős kötelezettséget vesz magára. Először fizikai értelemben vett felelősséget vállal egy újonnan megszületett életért. Másodjára felelősséget vállal, hogy a gyermeket megtanítja a spirituális alapelvekre. A keresztelés a kegyelem olyan megnyilvánulásának elfogadása vagy közvetítése, mely földi létünkért érzett hálánkat fejezi ki. Szakrális tanítása, a minden egy igazsága. A második az áldozás szentsége, ami a társas viszonyok csakrájához, a szex vagy hasi energiaközponthoz tartozik. Innen kapjuk az erőt ahhoz, hogy minden kapcsolatunkat tisztelettel és megbecsüléssel tudjunk kezelni. A házasságtól, a barátságon át, a hivatásunkból adódó kötelezettségekig. Az élet néha megkívánja, hogy felülvizsgáljuk az egyességünkben foglaltakat, és más alapokra helyezzük azokat. A szétválás önmagában nem elítélendő, ám ügyelnünk kell arra, hogy ígéretünk visszavonásának folyamata során hogyan viselkedünk. Az áldozás a hála megnyilvánulásának elfogadása, mely Istennel és az életünk részét alkotó emberekkel való egyesülésünket fejezi ki. Szakrális igazsága így szól, tisztelt fele barátodat. Mindannyian egy spirituális család részei vagyunk. Más emberekkel szakrális közösséget alkotunk. Olyan szent közösséget, melyből az élet folytatása kicsirázhat. A harmadik a bérmálás vagy konfirmáció szentsége, ami a személyes erőnk központjához, a köldök csakrához kapcsolódik. A konfirmáció vagy a bérmálás jelképes értelme felelősséget vállalni azért a személyiségért, azért a minőségért, akivé válunk. A kegyelem olyan megnyilvánulásának elfogadása ez, mely egyéniségünk kibontakozását és önbecsülésünket szolgálja. Szakrális igazsága így szól, becsüld magadat. A negyedik a házasság szentsége, ami a szívcsakrához tartozik. A házasságkötés olyan áldás elfogadása, mely szentesíti lelkünkkel történő egyesülésünket. Felismeri és tiszteletben tartja szeretetre irányuló igényeinket. Olyan energiákat közvetít, ami által képessé válunk arra, hogy egy másik lényt teljes szívből szeressünk. Szakrális igazsága így hangzik, a szeretet isteni erő, az egyetlen hiteles hatalom. Az ötödik a gyónás szentsége, ami az akaraterő energia központjával, a torokcsakrával van kapcsolatban. A gyónás szentsége szimbolikusan azt a tudást közvetíti, hogy az igazság elferdítése mélységesen ellenkezik valódi természetünkkel. Olyan kegyelem elfogadását jelenti, mely megtisztítja lelkünket a negatív gondolatoktól. Szakrális igazsága így szól, személyes akaratodat vesd alá a teremtő akaratának. Csak így kerülhetsz kapcsolatba életed valódi céljaival és feladataival. A hatodik a felszentelés szentsége, ami a homlok vagy harmadik szemcsakrához kapcsolódik. Szimbolikus formában mások szolgálatára vonatkozó feladatainkat képviseli. Minden ember képes valami mélyen jelentőségteljes dologgal hozzájárulni mások életéhez, azon a személyes minőségen keresztül, amivé élete során válik. Ettől az energiaközponttól kapjuk az ösztönzést arra, hogy az életünk során felbukkanó misztériumokra, rejtélyekre választ keressünk. Szakrális tanítása így szól, csak az igazságot keresd. Tudatfejlődésünk ösvényén elérkeztünk a hetedik energiaközponthoz, a korona csakrához, az utolsó kenet szentségéhez. Ez eredetileg a halál küszöbén álló ember lelkének felszabadításában segített. Szimbolikus értelemben azonban messzebb mutat. Felismerteti velünk életünk különböző pontjain, hogy vissza kell hívnunk lelkünket a tévutakról, s pontot kell tennünk a befejezetlen ügyeinkre. E szentség energiája felruház bennünket a múlt elengedésének képességével. Szakrális tanítása a jelen pillanatban, a mostban élés igazságát hirdeti. Vegyük most sorra, hogy melyek azok az életfeladatok, amelyeket a koronacsakra szintjén elsajátíthatunk. A koronacsakra energiái 42 éves korunktól kezdve egészen az életünk végéig meghatározó szerepet töltenek be életünk irányításában. Ekkortáj döbbenünk rá igazán, hogy az életet nem élhetjük tovább egyik percről a másikra. Mélységet, tartalmat és célt kell adni neki. A siker és a spiritualitás nem okvetlenül zárja ki egymást. Ha azonban a sikert ez utóbbi rovására keressük, akkor kibillenünk a koronacsakra síkjának egyensúlyából. A stabilitás és a folyamatos fejlődés legragyogóbb korszaka ez, ahol szinte megfiatalodhatunk. Ugyanakkor mélyen filozófikus évek kezdete is ez az időszak, amikor elengedhetetlenül fontos a befelé fordulás, a szemlélődés. Ebben az életkorban már teljesen tisztában vagyunk saját korlátainkkal, s így ezt a szakaszt a velük való megbékélésre használhatjuk, miközben a legtöbbet hozhatjuk ki a legígéretesebb képességeinkből. Ennek a szakasznak nincs mindenkire érvényes mintája vagy leírása. Egyszerűen olyan időszakba lépünk, amelyben a személyes fejlődésnek a lehető legélesebb tudatossággal kell arra irányulnia, hogy a jövő teljes mértékben saját döntéseink és cselekedeteink függvénye. Életünknek erre az utolsó harmadára már elérkezett az az idő, amikor magunk mögött hagyhatjuk az értékeléseket és az ítélkezéseket, nem kell már állandóan megkülönböztetnünk a jót és a rosszat, feloldódhat bennünk a dualitás, s megérkezhetünk a teljes szabadság állapotába. Most vegyük sorra, hogy a koronacsakra milyen feladatokat lát el testi-lelki működésünkben. A koronacsakra a fejtetőn, a kutacsoknál található. Ez az a pont, ahol az életerő belép a fizikai testbe. Az energia szüntelenül árad rajta keresztül az univerzumból, táplálva a testet, a lelket és az elmét. Keresztül áramlik az alsóbb hat csakrán, elárasztja a fizikai testet, és összeköttetésbe hozza azt a hetedik csakrával. Energiája hatást gyakorol a központi idegrendszerre, az izomrendszerre, a bőrre és a tobozmirigyre. Ez a belső elválasztású mirigyünk felügyeli többek közt a szaporodást, a testi növekedést, a testhőmérsékletet, az alvási ritmust, a belső óránkat és a tájékozódási képességünket. Ez az energiaközpontunk tárolja az ima és a meditáció által generált energiákat, és őrzi a szimbolikus látásmóddal összefüggésben álló képességeinket. A legmagasabban fejlett tudati szintet szimbolizálja. Tekinthetjük a teremtő székhelyének, vagy az univerzális tudatsíkjának is. A szufik azt mondják, hogy a korona és a homlokcsakra a belső fény székhelye, amely a legfelső csakrában ragyog teljes fényében. Ezt a fénysíkot, kivétel nélkül minden tanítás szerint, mindenkinek egyedül kell elérnie. Egyetlen mester sem juttathat el senkit sem arra a szintre, ahol a szellem és az anyag összekapcsolódik, ahol megtörténik a teljes átalakulás, a metamorfózis. Az, hogy a koronacsakra szintjén az anyag és a szellem egyé válik, azt jelenti, hogy az anyag engedelmeskedik a szellemnek. Ezen a síkon az ember a szellemi erejével uralja az anyagot, tehát a saját testét is. Ekkorra már mestere saját gondolatainak és érzéseinek. A koronacsakra szanszkrit nevének jelentése ezer szirmú lótusz. Hogy a csakra rendszeren átvezető utazásunk majd élvezetes és sikeres legyen, jó, ha tudjuk, hogy koronacsakránk működési zavara mi mindenben nyilvánulhat meg. A csakrákkal való foglalkozás elindítja az energiaáramlás föld felé, a következő csakrához, s így haladva egyre följebb, egyre nagyobb önismeretre, tudatosságra és bölcsességre tehetünk szert. Induljunk hát! Most olyan kérdések következnek, amelyek szoros kapcsolatban állnak a koronacsakra működésével. A válaszaidból következtethetsz majd, hogy mennyire kiegyensúlyozott ennek a csakrádnak az energiaáramlása. Magadnak őszintén válaszolhatsz, ítélkezés, szégyenkezés nélkül. A nyertes egyedül te leszel. tisztábban láthatod, s felismerheted, hogy milyen gondolatokkal nehezítetted az életedet. Megértheted, hogy miért nem működik valami jól az életedben. A változtatásra pedig egyedül neked van jogod és lehetőséged.